Imádkozzunk. Add meg, Urunk, hogy az a belső megtapasztalás ott legyen az életünkben, hogy valóban itt vagy. Itt vagy, és megtalálható vagy. Az otthonunkban is ott vagy, a mindennapokban is. Amikor a dolgok összedőlni látszanak, amikor úgy érezzük, hogy minden olyan nehéz, és nem látjuk, hogy mit hoz a jövendő, és ott vagy a boldog pillanatokban is, együtt örülsz velünk, amikor sikerek érik a mi életünket, amikor látjuk a jó gyümölcsöket is. Köszönjük azt, hogy szabaddal, igéddel és lelkeddel minden élethelyzetben találkozhatunk, és nem kell azt mondanunk szomorúan, hogy nem vagy itt, nem vagy jelen közöttünk. Így kérjük, hogy áld meg ezt a gyülekezetet ezzel a jelenléttel, hogy valóban a te jelenlétedben gyógyuljon a mi szívünk, lelkünk. Te ismered a mi életünket, tudod, hogy most mire van szükségünk, add meg nekünk azt, és lelkileg add, hogy békességre jussunk, és valóban áldás és békesség legyen a mi részünk ezen az estén. Légy tehát itt jelen a te valóságoddal. Amen. Heidelbergi K.T. első és második kérdését vonnám ma górcső alá. Természetesen ez elég nagy falat ahhoz, hogy minden tekintetben átbeszéljük ezt a két fontos tanítást. Azért először felolvasnám Isten igéjét, utána pedig nem tudom, hogy szeretnék a testvérek, de felolvashatom a Heidelbergi K.T. első két kérdés felett, hogy egyben lássuk ezt, jó? És aztán ugye beszélgethetünk is róla, hogyha az időmet korlátozom. Akkor a Ézsaiás könyvéből a 43. fejezetből az első 4 verset olvasom. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákob, a te formálód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítod. Kárpótlásul adom érted Egyiptomat, Etiópiát és Szebát adom helyetted. Mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, azért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. Heidelbergi K.T. első kérdés. Felelet. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszár sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Hány dolgot kell tudnod avéget, hogy ebben a vigasztalásban boldogul élhess, és boldogul halhass meg? 3. Először, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom. 2. hogy mi módon szabadít meg Isten minden bűnömből és nyomorúságomból. 3. hogy milyen hálával tartozom neki e megszabadításért. Mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Ugye talán az első kérdés az lenne a modern ember számára 21. században, nem biztos, hogy ez a legfontosabb dolog, amit szeretne, hogy vigasztalják őt, nem? Ma kevesen keresik ugye így, úgymond ezt a vigasztalást, hanem inkább az élet, önmegvalósítást keresnek, boldogság, vagy életük értelmét keresik az emberek, és sikert keresnek, célokat keresnek az életben, hogy minél többet tudjanak szerezni talán, vagy valami olyasmit keresünk, amiben úgy érezzük, hogy meg tudjuk magunkat valósítani, célt, értelmet, társat, boldogságot, anyagi javakat, azért lelki javakat is keresnek az emberek, különbözőképpen keresik azokat, és akkor ugye itt jön egyfajta vigasztalás, hogy mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Hát talán nagyon gyengének tűnik ez a mondat, hogy felkapja ma a fejét az ember. Mert hogy mást keres. Aki már vigasztalást keres, annak már vannak keserű tapasztalatai, ugye? Annak már lehet, hogy sok minden történt az életében, ami nehézség volt, kudarcai voltak, és nem sikerült, nem megy, szomorú vagy bánat is ott van a lelkében, és úgy érzi, hogy van egy seb az életén, és hogy meg kell, hogy vigasztaljanak. És ha nem vigasztal meg valaki, akkor mérhetetlen szomorúság jön rám. Vigasztalatlan állapotba kerülök, ugye boldogtalan vagyok. Ugye a vigasztalás az akkor is föllép, vagy akkor is szükség van rá, ha boldogtalanok vagyunk. Lehet, hogy mindenünk megvan. De mégis a lelkünkben van, mély szomorúság van, hogy meg kell, hogy valaki vigasztalja. Szóljon hozzám valaki két normális mondatot, vagy mondja meg nekem, hogy talán mi a bajom. És valahol atyáink, mikor megfogalmazták ezt a vigasztalás szót, azért jó, hogy így fogalmazták meg. Mert ugye ebben benne van az a fajta ölelés, hogy mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Ugye a tékozló fiú története példázza azt, hogy az ember végül is egy életen át akarhat, lehet nagyon erős is, mondhatja azt, hogy mindenem megvan, nincs nekem szükségem Istenre. De azért a tapasztalat azt mutatja, hogy élhet önmagának is, és sok mindene meg lehet, de a léleknek az állapota ugye nincs a hatalmában. Tehát lehet valaki éppen a legboldogabb pillanatában is az életében, de a lelke lehet, hogy éppen akkor azt mondja, hogy nem jó. Nem jó, ahogy vagy. Hát ezt akartam, és végre itt van. Mi az, hogy nem jó? Mondta az ember. Hát ugye mindenem megvan, és még sincs semmi. Tehát a lélek ugye szeretetre vágyik. A lélek sok mindenre vágyik, amit emberi szavakban nehezen tudunk kifejezni, amit az Isten jól ért és világosan tudja, hogy mi az, amire az ember igazából vágyik, szíve mélyén, lelkében vágyik. És amikor mindenked életedben, halálban egyetlen egy vigasztalásod, akkor a lélek nyelvén próbálja megfogalmazni a heidelbergi KT azt, amilyen lelki szükségletünk van, és azt be kell tölteni. És mint ahogy a vigasztalásban megadjuk valakinek azt, amire szüksége van, annyit adunk, amennyit kell, hogy megadjunk az ő számára, azért, hogy boldogulhasson, azért, hogy élhessen, azt megadja nekünk az Isten. Vagyis megadja nekünk a boldogulásunkhoz szükséges javakat lelki értelemben. És ez lenne talán az első gondolat, amit alá szeretnék húzni, hogyha erre tudunk választ adni, hogy mi neked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod a hit szempontjából, és ez a válasz tényleg bennünk úgy születik meg, hogy tényleges választ kapunk, és ezáltal meg is vigasztalodunk, akkor mindent megkaptunk. És nincs már mit, úgymond, még ehhez hozzá tegyünk, mert ha valaki a vigasztalását megkapta a boldogságát is ismét, az egyensúlyát, a lelki egészségét is visszanyerte, és ismét ember. Ismét emberként érzi magát, és úgy érzi, hogy az életének van értelme, célja, végpontja, és nem a semmibe húr. Ugye biztos szörnyű dolog lehet az, amikor az ember úgy áll meg az életén, az életével szemben, lehet ez nem csak a halálos ágy, lehet ez életerővel telve is, hogy össze van zavarodva, és nem tudja, hogy mi végre él. Milyennek az értelme? A napok miért telnek, múlnak? és hogy egyfajta ilyen zavarodottságban van. Ugye a kárténk először is ugye sok mindent elmond, csak néhány dolgot fog kiemelni. Ugye azt mondja, hogy nem a magamé vagyok, ugye, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Ahhoz, hogy vigasztalást nyerjen az ember Istentől, ahhoz ezt a fontos felismerést meg kell, hogy értse, vagy meglássa a saját életére vonatkozóan, hogy ő most már nem önmagáért él. Nem önmagamért élek. Hanem ugye azt mondja ki boldogan magáról, hogy én most már Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Látszólag az ember azt mondja, hogy mitől ettől megváltozik valami? Hogy én most valakinek a tulajdona vagyok. Eleve talán modern emberettől irtózik. Mi az, hogy valakinek a tulajdona vagyok? Hát az ember akar mindennek a középpontjába kerülni. Az én életem, az én akaratom, az én döntésem, és akkor vagyok boldog, ha én az vagyok, akinek én akarom magamat látni, és senkinek a tulajdon jogát nem ismerem el magam fölött. Magam fölé nem helyezek senkit, akkor vagyok boldog, ha én vagyok felül, és én irányítom. Akkor vagyok igazából szabad. Itt pedig egyfajta alávetettségről beszél, hogy én ugye másnak a tulajdona vagyok, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, és egy olyan állapotról, ami számomra a legnagyobb boldogság, hogy ezt kimondhatom, hogy van közünk egymáshoz, és úgymond én vagyok az ő tulajdona. És nem az van, megfogalmazva a kártéval, hogy az, hogy testestről elkezdtünk mind értelme, mint halálomban, ugye nem a magamé vagyok, ezt mondja ki. Nem az van megfogalmazva, hogy életemben, halálomban Jézus Krisztus az én tulajdonom, és ő az enyém. Hanem az van, hogy én vagyok az övé. És itt van a hitnek egy nézőpontja, ami úgy gondolom, hogy jó, hogyha megvan bennünk is, mert van egy hit, vagy egy látásmód a hírben, amikor az dominál, hogy enyém Krisztus. Az enyém. Én őt megtaláltam. Én őt most már értem. Én már tudom, hogy mit akar velem. És az én boldogságom forrása az, hogy enyém Krisztus. Hogy én tudom most már, hogy mit kell tennem. Nem mondom azt, hogy ez rossz, és lehet, hogy valaki egész életen át ebbe az állapotban marad meg, hogy övé Krisztus. És erről tesz bizonyságot. De úgy gondolom, hogy el kell jutni oda, jó az, hogyha elmondom, hogy megtaláltam a messiást. Ugye? A boldog felismerés. Megtaláltam. Értem őt, itt van. Még hozok oda embereket is. Viszek oda. De az, amikor azt is átéri az ember, hogy megtalált engem a messiást. És hogy nem ő az enyém, hanem én vagyok az övé. Ez a hitnek egyfajta feloldódása, önátadása az Istennek, és azt mondom, hogy nem, én nem a hitemben hiszek, hanem az Istenben hiszek. És ez kell ahhoz, hogy úgymond a végső nagy csalódástól megszabaduljak. Hogy az én hitem soha nem lehet olyan nagy, mint az Isten irántam mutatott kegyelme és szeretete. És az Isten megváltói tette a Jézus Krisztusban, amit értem tett, az mindig nagyobb, és mindig több annál, mint amit én tudok, úgymond, hitáltal is visszaadni ehhez a dologhoz. És ez a végső felismerés, hogy az én testestől, lelkestől az Istené vagyok, ez már az az állapot, amikor azt mondja az ember, hogy innen engem senki már el nem tud vinni. Bármi is történjen az életemben, soha innen, ebből az állapotból semmi ki nem tud ragadni. Sem magasság, sem mélység, sem földi dolgok, sem égi dolgok, semmi el nem választhat, mennyei hatalmasságok, semmi. Még az ördögnek minden seregesen tud engem elválasztani, nem tudom, értjük ennek a mélységét. Ugye? És hogyha ebben az állapotban vagyunk, akkor tényleg valóságos biztonságban vagyunk. Hogyha ezt így ki tudjuk mondani. És amit kimondunk, ugye, annak a valóság ott is van a szívünkben. Tehát nem a magadé vagy. És hitben, amikor sokszor harcolunk ezért a magunkért, mert magunkra akarjuk költeni, most értsük egy kicsit úgy ezt, hogy magunkra akarjuk költeni az Istennek a dolgait, hogy én Uram, ugye. És vannak ezek az én imádságaink, hogy segíts meg engem és minden. Lehet, hogy az lenne a megoldás a sok én imádságra és én kérésre, hogy egyszer azt tudnánk kimondani, hogy Uram, én a tiéd vagyok. És ebben feloldódna ez az egész rémület bennünk, hogy mindig kérünk, ugye, hogy de Uram, ezt add meg, de Uram, most ments meg, Uram, most segíts meg, vagy az aggódásaink, a félelmeink, ebben az egyetlen mondatban, hogy azt mondom, Uram, hát én testestől, lelkestől, én tudom, hogy már nem a magamé vagyok, hanem a tiéd. És elvettem a méregfogát a dolgoknak. És a helyzeteknek. És ugyanúgy természetesen megkapom azt jutalmul, amit kérek már. Mert benne van ebben már, amikor önmagamat így átadom, az is, amit kérnék. Azt is megkapom ajándékképpen. És ez az, ami talán nehéz, ugye, hogy az emberek félnek attól, hogy valakinek a tulajdonai legyenek, mert negatív tapasztalatunk van. Ha bárki uralkodott fölöttünk, vagy valakié voltunk, az mindig rosszul sült el. Önmagunkat, ha alárendeltük valakinek, akkor lemondtunk úgymond önmagunkról, és egy idő után úgy éreztük, hogy szűkös az élet. Ez nem az az élet, amit én szerettem volna, és ezzel ugye nehéz szembe szegülni, ha belülről ezt érezzük, mert ezelől a gondolat elől nem lehet elbújni. Ugye ez mindig ott van. És én úgy gondolom, hogy Istennel kapcsolatban is lehetnek ilyen félelmeink. Az önátadásunknak az egyik blokkoló eleme ez lehet, hogy félünk attól, mert átéltük az életben talán sokszor, hogy amikor önmagunkat odaadtuk, vagy megnyíltunk, vagy lemondtunk az akaratunkról, akkor utána ilyen lelki állapotokba kerültünk, hogy hát ez szörnyű. Ez szörnyű, hogy hova jutottam. Hogy miért nem álltam ki magamért, a dolgaimért, és miért nem tettem azt, amit kell. De miért nem feleltem meg a belső önmagamnak. Én most itt szeretném ezt aláhúzni, hogy itt nem erről van szó Isten esetében, hogy elveszítem önmagamat, hanem az, ahogy Jézus is mondja, hogy megtalálod önmagadat. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti, az, aki pedig én érettem, ugye, elveszíti az ő életét, megtalálja azt. Hát a törvényszerűség másképpen működik. Ha Isten, úgymond Isten lesz a tulajdonosa az én életemnek, Jézus Krisztusban, lehetetlen dolog az, hogy elvesszem. És ez a fajta elveszettségtől való félelem, ez az az állapot, amikor az ember nem találja önmagát. És ez egy hihetetlen nagy sötétség, és hihetetlen nagy mélység, amikor az ember önmagát nem találja önmagában, és nem tudja az életét összerakni. És pont ettől, ugye a bűnesetnek az egyik rugója ez, hogy majd én olyan leszek, mint az Isten. Jónak és rossznak tudója leszek, és én majd eldöntöm. Tehát én ültem be a trónra, és én ültem be az életem középpontjába. Na most amikor ez a középpont, ez a fókusz megváltozik az életben, akkor történik meg az isteni rendteremtés bennem, és az énem is újra rendeződik az életemben. És megtalálom a helyemet, megtalálom a személyiségemet, ki tudom bontani azt. Tudok uralkodni azok fölött, az erők fölött, amelyek eddig rajtam uralkodtak és vittek. Nem vagyok kiszolgáltatott ember. Tehát amikor azt mondom, hogy Istennek a tulajdona vagyok, akkor egy csomó mindennek viszont nem vagyok a tulajdona, és nem uralkodik fölöttem, ezt mondtam ki. Elismertem ezáltal, hogy ki az, aki fölöttem uralkodik, és ezáltal elismerem azt, hogy egy csomó mindentől megszabadított. És ez a következő hangsúly. hogy az ördögnek minden hatalmából megszabadított, ugye drága vérével minden eleget tett, és az ördögnek minden hatalmából megszabadított. Ugye a lelki életben, meg a hívő életben láthatjuk azt, hogy van egy negatív erőtér, amiben mozgunk. És erről a Biblia beszél. Egyrészt az óemberi természetünk, másrészt ez az óemberi természet alá van rendelve bizonyos törvényszerűségeknek, és a törvényszerűségek, amelyek uralkodnak az óemberi természetben, azok a törvényszerűségek összefutnak valakinek a kezében, aki rángatja a szálakat. Ő az erős fegyveres, ahogy Jézus mondja, őrzi a maga palotáját. De jön a nálánál erősebb, és lefegyverzi őt. És ez azért fontos tudni, mert ugye Pál apostol is azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem szellemi hatalmasságokkal szemben kell megállnunk, lelki módon kell élnünk, lelki módon kell harcolnunk is. Mert hogyha valaki nem tudja, hogy honnan jön az ellenség, és honnan, ugye mi ellen kell harcolni, akkor félrevezethető. Félrevezethető. Hamis ellenségképeket be tudunk dobni, ugye? Egymással harcolunk. Nem tudom. Emberekben látjuk a veszélyt. És nem emberekben van a veszély. Pedig mi azonosítjuk sokszor. Személyekhez kötjük. Itt pedig azt láthatjuk, hogy már egyfajta szabadításról beszél az Isten, hogy szabadok vagyunk a megváltás által, és ezt is nagyon jó alkalmazni az életünkben, hogy eleve egy olyan pontról indulunk el, hogy megszabadított állapotban vagyunk. Mint ahogy egy rabszolgát nem úgy kellett felszabadítani, hogy na, majd fokozatosan szabad leszel. Dolgozzál még itt, vagy nem tudom, éljél még 30-40 évig, és majd apránként levesszük rólad a láncokat. Minden nap leveszünk egyet. De még van ugye 2000 láncszem. Naponta vegyünk le egyet. Vagy adott időben, és egy kicsit mindig szabadítsuk fel. Egy kicsit. Kicsit legyen neki jobb. Hát Isten nem így szabadította meg az embert, hogy minden nap legyen egy kicsit jobb. Hanem Jézus Krisztusban egy teljes szabadságot adott, és kinyilvánította a győzelmét. És ez az az állapot, amiben belehelyezi az ő megváltottait, hogy azonnal leveszi róluk végül is ezeket a bilincseket. És azt mondja, és azt hirdeti meg, hogy szabadok vagy. És akkor persze mondhatunk, hogy miért van ennyi probléma. Miért nem érezzük ezt? Vagy pedig, ha érezzük, akkor jó. De természetesen vannak dolgok, amelyekben nem lettünk szabadok. De az ördögnek hatalmából mégis megszabadultunk. És ezt kell alkalmazni a hídben. Mert hogy vannak a mindennapi harcaink, olyan ez, mint a nagy csata, ugye megtörtént, de még a partizán háború folyik. És vannak még úgymond harcok. De a nagy győzelem megtörtént a fővezér és úgymond a világ fejedelme között. És le van fegyverezve. De nincsen fegyver letétel. Erről beszél a Szentírás. Tovább folyik a harc. Az emberek életéért, a te életedért is, és ma is hatnak azok az erők, amelyek akkor ott a Golgotai kereszten is hatottak Jézusra. És ott vele szembe kellett nézni ezekkel az erőkkel, és ő lefegyverezte az ördögöt ezekben a dolgokban. Ma ezek az erők jönnek. Jön. De nem azt jelenti, hogy nincsen legyőzve. És nem azt jelenti, hogy te nem vagy szabad tőle. És itt ehhez kell végül is a hit. Hogy bátran megállni, és győzedelmeskedni, egy győzelem tudatában megharcolni a mindennapok harcát. Ehhez kell az a bizonyosság, hogy tudjam, hogy én már melyik oldalon állok, és hogy megvan az az erő, amivel szembe tudok állni. Sőt, azt mondja Isten is, hogy ti harcoljátok ugye a hitnek a harcán, de azt is láthatjuk, hogy Isten harcol értetek, maradjatok veszteg. Az Isten harcol értetek. És vagy azt mondhatjuk, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. és mi nekünk Jézus Krisztus kegyelme által van lehetőségünk, az ő megváltói halálára hivatkozva és megélve azt, van lehetőségünk lefegyverezni az életünkben pont az ördögnek minden eszközét. És így éljük meg, így váltjuk apró pénzre a mindennapokban azt a szabadságot. De ez már megvan. Ez az én vigasztalásom. Hogy igaz, hogy én most harcolok, de a döntő csata már megtörtént. És én nem az övé vagyok, hanem Krisztusé vagyok és Istené vagyok. Senki ki nem ragadhat az ő kezéből. Ugye a Luthernek ez a példája, hogy eldobta a tintatartót, és mondta, hogy meg vagyok keresztelve, amikor az ördöggel tusakodott. Ez is ennek a kifejezése. Az ő jele rajtam van, meg vagyok szabadítva, és kinyilvánította önmagára vonatkozóval a tulajdonjogát Istennek. Nincs jogod ahhoz, hogy hozzám nyúj. És ez kell. A határvonalak fölállítása és keményen ragaszkodni az Istenhez. És akkor elmegy. Elfut. Mert nem tehet mást. Ő is tudja, hogy nincs joga hozzá. És azért megy el. Nem azért, mert én mondom azt, hanem azért, mert az a nagyobb szó van, és az a nagyobb kijelentés uralkodik, és jelenik meg fölöttem, hogy Jézus Krisztusban mindnyájan szabadok. És ez az erő és hatalom űzi őt el. Ha csak én mondom azt, hogy menj el, úgymond az én emberi akaratom és emberi erőmre támaszkodva próbálom őt előzni, akkor azt mondja, ki vagy te? Milyen jogon mondod nekem, hogy menjek el? Van valamilyen hatalom a te kezedben velem szemben? Tehetetlenek vagyunk, mert nincsen hatalmunk ő fölötte, és ez is egy fontos felismerés, viszont Istennek minden hatalma rendelkezésünkre áll. És fölöttünk van, és uralkodik bennünk is. De úgy kell harcolnod, hogy ezt tud, és ebből táplálkoz. Akkor fog elmenekülni. Ha nem így harcolsz, visszateszik a láncot. Minden szemet újrafűz, és úgy csinál, mondhatjuk azt, hogy szabadok vagyunk, de ő tudja, hogy nem. És elkezdi rángatni az embert. Csak azt lehet a Krisztusban is újból megkötözni, aki nem áll meg a szabadságában, és újból kiszolgáltatja magát, úgymond a saját rabtartójának, és úgymond önként veti alá magát. Tehát innentől kezdve már csak az érvényes, hogy valamilyen módon az ember leköti magát. Önmaga köti le magát ismét a, úgymond a megkötöző dolgoknak. Kiszolgáltatom magamat ismét a negatív erőknek, akkor ismét megkötöződöm. És ez ugye figyelmeztető tapasztalat lehet az életünkben. Lásd ugye, tehát van jó kezdet, és ez a figyelmeztetés, hogy ugyan kész a harc, és minden el van készítve, de itt jön ugye a személyes felelősségünk, hogy a lelki törvényszerűségek nem úgy működnek, hogy mi azt könnyedén áthágjuk, és azt mondjuk, de hát ez nem így van, hanem ránk is érvényes minden pontja. A hitben ezeket a lelki igazságokat alkalmazni kell tudni. Ha nem alkalmazom, nem lesz rám érvényes. Ha nem érvényes rám, akkor nem abban fogok élni, és nem azt fogom megtapasztalni. És akkor az életem ugyanolyan kiszolgáltatott, hiába vagyok úgymond hívő. De mit jelent az, hogy te hívő vagy? Ezen és ezen a ponttól, amit most mondjuk megbeszéltünk, állunk a helyünkön, mert akkor ez azt jelenti, hogy meg is tudunk állni. Vagy pedig bizonytalanság van, és nem tudunk ugye megállni, akkor van rajtunk fogás. És akkor a hit tehetetlen. Megvan. Csak nem tanulta meg használni azt, ami az övé. Minden a kezébe lehetne, de nincs semmi a kezébe, és nem tud megállni. Tehát ezért kell, hogy a hitnek legyen szeme, füle, vagy hogy mondjam, az életünknek ereje, látása, és alkalmazni kell tudni, és erre tanít bennünket Isten. Anélkül nem megy. És ezután jön ugye az a, megint a, az a boldog felismerés, hogy atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Isteni gondviselésbe való teljes bizalom. Aztán szent lelke által engem ugye az örök élet felől biztosít, az üdvbizonyosság kérdése. Üdvösség sisakja. Ugye a hit pajzsa, üdvösség sisakja, amely mondja Pál apostol, hogy megvéd a gonosszal szemben. Az üdvbizonyosság is az. Ugye, hogy ki vagyok én, és mi az én részem, és hová megyek, kihez tartozom. Jézusnál is ezt akarta elvenni a kísértő. Ha te Isten fia vagy, akkor ezt és ezt tedd meg. Valóban Isten fia vagy? Istenhez való kapcsolata, mi üdvösség tudatunk, az Istenhez való kapcsolatunkból fakad. Ő győz meg bennünket az ő lelkével, hogy mi őhozzá megyünk majd, amikor elmegyünk ebből a világból. És vele leszünk. Ez az üdvösségünk, a lelki megérkezésünk, hogy hazaérkeztünk, már itt a földön megérezzük, és tudjuk, hogyha majd elköltözünk ebből a világból, akkor ő vele leszünk. És a léleknek az öröme, hogy megtartatott az én lelkem, és Isten kezébe vagyok. Na, az üdvösség sisakját föl kell venni, és élni kell vele. Ezért van az, hogy hajszál sem esetik le atyám akarata nélkül a fejemről, és minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Egy boldog felismerés, hogy minden végül, és ezt a nagyobb célt viszi előre az életembe. Ez egy tökéletes látásmód, egy szemléletmód. A hit szemével így láthatom az életet. Hogy minden ilyen szempontból az én üdvösségemet szolgálja. És itt jön a keresztény élet értelme. Hogy mi is a keresztény élet értelme? Hát végül is az, hogy az ember megnyerte Istenét, találkozott vele, és azt átéli, hogy én pedig az Istené vagyok. Ez az üdvösségem. Tudata. Ez az a végső pont, amit nem lehet. Ez a boldogságunk, az örömünk forrása. Nem dolgok vannak úgymond odaadva nekünk, hanem az élet van odaadva. Ugye? Hiszünk a bűnbocsánatban és az örök életben. Vagyis az üdvösségünkben. A lélek üdvében, megtisztulásában és abban, hogy a léleknek van élete az Istennél. És ennek úgymond soha nincs vége, mert ez az örök élet kifejezése. Az Istenben az életnek soha nincs vége, mert Isten maga az élet, és mint ahogy az Isten létének nincsen vége, most ebben, ha belegondolunk, talán rémisztőnek is hathat, ha van örök élet, nekünk sincs soha végünk. És hol a halál? Hol a halál fullánkja, ugye az ördög végső nagy riasztása, hogy amikor már az élet nem kell, nem tud az élettel megkísérteni, megkísért a halállal. El fogsz veszni. Véged lesz. Nincs tovább. Esd kétségbe, hogy vége. Hogy jön egy nagy sötétség, és nincs is ott vagy a rendezetlen dolgokkal. Vagy a másik nagy kísértés, ugye mi van, ha van Isten? És nincsen rendben az életed? Hát akkor hogy fogsz majd eljárni? Majd ő mit fog mondani? Ugye? És félelmet kelt az Istennel szemben. És ezért van ugye a megváltás is, hogy már ne féljél. Mert az Isten áttörel bennünket. Úgy, ahogy vagyunk, és ő benne az elfogadás megvan. És szív szerint készt és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl ő ne kiéljek. És végül is végülvettük az első kérdés feleletet. És itt jön a végpont, hogy na... Hát ezek után, ugye ez a szívbéli hajlandóság, hogy az ember meglátta a magasságot, mélységet az életében, az alfát és az omegát, és a végső nagy kérdésekre megkapta a megoldást, és nem neki kell már megtalálnia, hanem ajándékban megkapta a feloldozását, a győzelmét is megkapta, még végig se érte az életet, és megkapta úgymond előre a győzelmi koszorút, és ezt meg is őrizheti, akkor ezek után azt mondja az ember, hogy hát hálából, hát amely ennyire megkaptam mindent, akkor szív szerint én most kész vagyok az Istennek szolgálni. Tehát azt mondom, hogy Isten nagyon sokat ad, és mi pedig visszaadunk egy picit. Mert valahol ez a mi részünk, ugye? Hogy szív szerint akkor azt mondom, hogy tényleg, hát ezek után akkor én tényleg belülről szív szerint úgy érzem, hogy Nem azt mondom, tartozom az Istennek. Ez a szolgálat. Tehát én vissza nem tudom ezt adni egész örök életbe se azt, amit az Isten mondjuk odaad nekem. Ugye? Ez a szolgálat, a szeretetnek a szabadsága, ez a viszont szeretetbe tudnám ezt talán mondani, hogy az ember tényleg azt érzi, hogy örömmel akkor teszem, amit tehetek, Uram, és ez akkor boldogít engem. És ez a szolgálat nem egy szolgalét, amely bele görcsölődünk, hogy jaj, már megint kell valamit az Istennek tennem, hát ez nagyon nehéz. Hát nem vagyok én erre képes. Nem tudom én ezt tenni. Hanem tehetjük, és erre felszabadulunk, hogy őneki éljünk. Imádkozzunk. Higgyük Isten elé szívünket, hangosan vagy magunkban imádkozva, kéréseinket, és utána majd az Úr Jézusra tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, kérjük azt, hogy taníts minket a lelki dolgokat látni, a fénynek a színeit, és köszönjük, hogy az a hit, amivel megajándékozol bennünket, abban ezek a színek megtalálhatók. Te bonts ki ezeket a mindennapjainkban. Add meg, hogy tudjuk használni és alkalmazni az életünkben. És látod, hogy sokszor talán elbizonytalanodunk, hogy hogyan is kellene, mint is kell élnünk. Taníts meg bennünket a hitben járni, felkelni, állni, győzedelmeskedni. Taníts meg bízni benned, és tudni azt, hogy minden a javunkat szolgálja, minden az üdvösségünkre van. Kérjük, hogy növeld a mi hitünket, és hallgass meg most kéréseinket, imádságainkat, légy betegeinkkel, légy az ő gyógyítójuk, add, hogy testben és lélekben is megerősödjenek, és tudjanak hinni a te gyógyító szeretetedben, adj erőt az ő számukra is. Hallgass meg tehát egyéni imádságainkat és kéréseinket. Amen. És mondjuk el az Úr Jézusra tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon azok nem sodornak el, ha tűzben jársz, nem perzselősz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítod. Amen. Áldás békesség.